9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A haza sosem lehet ellenzékben, a haza fölöttünk áll, fogalmazott Orbán Viktor az ATV Mérleg című műsorában elhangzott interjúban szerdán. A kormányfő azt mondta, mindegy, hogy ellenzékben vagy kormányon vagy, a haza fölötted van. Rámutatott, Magyarországon sosem volt előrehozott választás, az egyetlen ország vagyunk egész Európában, a németeket is beleértve, amelyet a stabilitás bajnokaként említenek. Magyarországon a stabilitásnak, az intézményeknek, az államiságnak önvédelmi funkciója van, hangsúlyozta. Kiemelte, vannak népek, amelyeknek az van a reflexében, hogyha nincs stabilitás, nincs rend, nincs kormányzás, nem világos, mi az irány, akkor szét fognak esni. A magyarokat ilyennek látja, ezért nekünk tisztelnünk kell az intézményeinket, fontosnak kell tartanunk a választást, és mindent, ami ehhez kapcsolódik, mert ez tart bennünket egybe, fűzte hozzá Orbán Viktor. Nyilvántartásba vette a szlovén és a görög nemzetiség országos listáját az április 12-i országgyűlési választásra szerdai ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. Az MVB korábban már nyilvántartásba vette az ukrán, az örmény, a roma, a bolgár, a román, a ruszin és a horvát nemzetiség listáját. Ha a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőssé válik, akkor a szószólók megválasztásához elegendő, ha legalább egy regisztrált nemzetiségi választójuk érvényes szavazatot ad le a listájukra április 12-én. Az országgyűlési választáson országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát akkor állíthat, ha a közgyűlés erről február 2-áig döntött. Szükséges a listaállításhoz a névjegyzékben nemzetiségi választóként szereplő választópolgárok legalább 1%-ának ajánlása. Az országos nemzetiségi önkormányzatok március 7-én 16 óráig gyűjthetnek aláírást, és addig jelenthetik be országos listájukat a Nemzeti Választási Bizottságnál. Idén is 25 millió forinttal támogatja az E.ON földbajnokai pályázata a legjobb intézményi zöld projekteket. A felhívásra április 11-ig lehet jelentkezni. Negyedik alkalommal hirdeti meg az energiavállalat az óvodai és iskolai fenntarthatósági programját, amelynek célja, hogy az oktatási intézmények közösségei, gyerekek, pedagógusok és szülők együtt kézzelfogható változásokat indítsanak el saját környezetükben. A felhívásra az évek során 1200 pályamű érkezett, és 42 intézmény részesült összesen 75 millió forint támogatásban. Idén legalább 10 óvoda és iskola csatlakozhat a nyertesek táborához, amelyekről 5 tagú szakmai zsűri dönt, egy győztesről pedig idén is a közönség szavazhat. A zsűri a korábbiakhoz hasonlóan kifejezetten olyan projekteket keres, amelyekben egyszerre van jelen a gyerekek, a pedagógusok és a szülők együttműködése, valamint a szélesebb körben is ható szemléletformálás és a sikerélmény. Ismét Borum. Hajóson és császártöltésen találkoznak a református kötődésű szülészek és borászok március 6-a és 8-a között, itt választják ki az egyház borát is. A Kárpát-medencei Református Szülészek és Borászok Fóruma egy magas minőségű borverseny és szakmai fórum egyben, amelyen nyitva az ajtó a legkisebb termelők számára is. A Borum immár több mint egy évtizede várja a borászokat a tavasz első napjaiban. Minden évben máshol rendezik meg, idén a találkozó és a verseny számára a Hajós Császártöltési Református Egyházközség és a Hajós Bajai Borvidék ad otthont. A háromnapos eseményen szakmai beszélgetések segítik a borászokat a szőlőkabuc által terjesztett aranyszínű sárgaság elleni védekezésben, de fontos szempont a közösség építése is, hiszen a Kárpát-medence távoli pontjairól más borvidékekről is érkeznek református kötődésű termelők. Az esemény keretein belül megtartják a fehér, rozé és vörös borok versenyét. A tételekről a Kovács Pál borakadémikus vezette szakmai zsűri dönt. A rendezvény utolsó napján megválasztják a 2026-os év Magyarországi Református Egyház borát és a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány borát.
Az időjárásról.
Ma a kötfoltok és rétegfelhőzet felhasználását általában napos idő követi, kevés gomoly felhővel, de délután az északkeleti megyék fölé magas szintű felhőzet is érkezhet. Csapadék nem lesz. A szél olykor élénk lehet. Délutánra általában 14 és 17 fok közé melegszik a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Fordított reflektorok fényében gurul a vén hold, ahogy érzem.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként Pecsuk Ottóval, a Magyar Bibliatársulat főtitkárával beszélgetünk arról, hogy ukrán menekült gyerekeknek szeretnének bibliai kiadványokat eljuttatni.
Én Budapesten élek, nagyon sok orosz vagy ukrán nyelvű embert hallok, és nagyon sok közöttük gyerek, elsősorban nők gyerekekkel nyilvánvalóan, akik itt letelepedtek, és erre a helyzetre szeretnénk így reagálni, hogy a bibliai kiadványokat a gyerekek számára tesszük elérhetővé.
Aztán a kriptovalutákról beszélgetünk Rácz Tamás Attilával, a Szegedi Egyetem gazdaságtudományi karának adjunktusával.
Például, amikor én Montenegróban jártam egy 8 éve ezelőtt, akkor lehetett nyaralókat venni bitcoinért. Ki volt plakátok, vagy óriás plakátok, hogy hány bitcoin ér egy nyaraló. De azért nem tudunk leugrani a Spárba és bitcoinért vásárolni, tehát hogy a vásárlási funkciója nincs meg, fizetni se tudunk vele.
És itt lesz velünk Ivanics Tamás kriptokereskedő is, őt is meghallgatjuk.
Én inkább mindig azt szoktam mondani, hogy a kriptó az a legjobb módszer arra, hogyha van 2 millió, legyen gyorsan belőle 1 millió. Tehát, hogy azért maga egy pénzéget.
Ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk. Nélkülünk szép volt még ez a hely.
És nem csak száraz, ó, én nem. Halványzöld szakállat rajzolt a tóra, kislánykoromban te gondoltad volna, ó, én nem. Hányszor ébredünk még napfényben, látsz-e még hóesést a tél?
Sean Dent. rátettem, te elhinnéd rólam.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Ha már évek óta Magyarországon élő, magyarul már beszélő ukrán menekült gyerekeknek szeretne bibliákat és bibliai tematikájú könyveket eljuttatni a Magyar Biblia Társulat. A szervezet emellett az imádság évéhez kapcsolódva is kiadott egy új imaválogatást. Elsőként erről beszélgetünk Pecsuk Ottó református lelkésszel, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával.
Az imádság éve 2026 a Magyarországi Református Egyházban, ezt hogyan tudja támogatni a Magyar Biblia Társulat?
Igyekszünk olyan formában, hogy a Bibliának az egyik központi része a Zsoltárok könyve, ami tulajdonképpen a imádságos könyve a Bibliának, és ugye nekünk reformátusoknak ez különösen is kedves, hiszen a Genfi Zsoltárok formájában ugye minden református egyház bárhol a világon ezeket használja Isten tiszteletén egyéni kegyességében. És hát mi úgy kapcsolnánk össze a Biblia missziót az imádság évével, hogy megjelentettünk egy olyan könyvet, aminek az a címe, hogy Még nyelvemen sincs a szó, és az alcíme, hogy Imádságok a Zsoltárok könyve alapján. A Bibliában meglévő zsoltárokat mondhatjuk úgy, hogy úgy szerkesztettük meg, hogy azok imádságként mondhatók. Egyébként is ugye a zsoltárok imádságok, de most tekintettel voltunk arra, hogy akár egyéni csendességben imádkozva, akár istentiszteleti közegben imádkozhatjuk a zsoltárokat, és ennek egyfajta segédeszközét adtuk ki ebben a könyvben. Tehát az a cím, hogy Még nyelvemen sincs a szó, Imádságok a Zsoltárok könyve alapján, és az apropó az imádság éve a Református Egyházban, úgyhogy mindenkinek ajánljuk bátran ezt a kis, szép kis könyvecskét, most jelent meg, és fölhívnám még a figyelmet arra is, hogy van nálunk egy ez már egy nagyon régi történet, még határon túli református lelkész nők segítségével készült a kórházmissziók támogatására. Ez egy jó 10 éves kiadvány. Az a cím, hogy Hétköznapi és ünnepi imádságok a Biblia fényében. Ez a kiadvány ez nem vásárolható, hanem ha a Biblia Társulattól valaki szeretné megkapni, akkor szívesen küldünk néhány példányt ebből a könyvből. Tehát ez is gyakorlatilag egy imakönyv, mondhatjuk így, amit bátran ajánlunk mindenkinek. Az egyházi ünnepkör, illetve a legkülönfélébb élethelyzetekhez, a hét napjaihoz kapcsolódó imádságok, esti-reggeli imádságok. És mivel lelkész nők, illetve református szolgáló nők, az egyházban szolgáló nők készítették, nagyon praktikus, nagyon életszerű és nagyon érthető nyelven beszél. Úgyhogy ezt is szívesen ajánljuk az imádság évben mindenkinek.
És egy másik apropó a kiadványaitokhoz, néhány nappal ezelőtt volt az orosz-ukrán háború kitörésének 4. évfordulója, és még mindig vannak elérhető ukrán nyelvű új szövetségeitek például, meg még mindig vannak köztünk Magyarországon élő ukrán menekültek. Van-e kapcsolat közöttetek, eljutnak-e ezek az új szövetségek hozzájuk, vagy más kiadványaitok vannak-e még feléjük fordulva?
Igen, hát ebben az évben próbálunk eljutni azokhoz a fiatalokhoz, gyerekekhez, akik itt tanulnak Magyarországon, vannak ilyenek, és szeretnénk nekik könyveket, gyermekkönyveket, gyerekbibliákat, bibliai történeteket, ifjúsági regényeket adni, és erre van most egy céltámogatás, amit kaptunk a brit és külföldi bibliatársulattól, és igyekszünk megtalálni ezeket a családokat, akik itt élnek Magyarországon közöttünk. Többnyire ugye főleg a gyerekek már 4 év óta egyre szebben be tudnak illeszkedni, tanulnak, megtanulnak magyarul, és nekik szeretnénk kiadványokat adni. Ahogy mondtad, megvannak az ukrán nyelvű kiadványok is, tehát azokat is tudjuk ingyenesen a kérésre odaadni bárkinek, de ezek iránt bizonyos értelemben csökken a kereslet, mondjuk a 2022-höz képest, de reméljük, hogy itt a gyerekkiadványok azok lelkes fogadtatásra találnak, mert a gyerekeknek mindig szükségük van jó gyerekkiadványokra, amik közelebb viszik őket a Bibliához. Úgyhogy ezen dolgozunk. Ha valaki ilyenről tud, ilyenekről tud, ilyen családokról, gyerekekről, ezt örömmel vesszük, hogyha fölhívják rájuk a figyelmet, és tudunk nekik adni kiadványokat.
A mentő az becsukoltó hátterében megy el, nem feltétlen azok mellett, akik autóban hallgatják ezt a beszélgetést. Zárójel, milyen kiadványok ezek egyébként ott, amit a gyerekeknek szántok?
Hát a legkülönfélébb kiadványokból, tehát az különböző életkoroknak megfelelően ajándékoznánk. Ugye a tinédzserek számára van olyan biblia kiadás, a Biblia Neked, amelyik ilyen fiatalos biblia kiadás, a kisebbeknek ugye teljes bibliai történetek, a Biblia nagy története átfogó kiadványunk, az a címe, hogy a Biblia nagy története, de vannak a kicsik képes bibliája, a legkülönfélébb bibliai történetek gyerekeknek, minden korosztálynak vannak kiadványaink, úgyhogy ezeket, ha tudjuk, hogy ki a célközönség, tehát hogy hány évesek a gyerekek, akkor nekik tudjuk célzottan adni ezeket a kiadványokat. Tényleg nagyon széles a paletta, úgyhogy ha bárki tud ebben segíteni, hogy eljussanak ezek a könyvek tőlünk a gyerekekhez, akkor ebben várjuk az információkat.
De ezek magyar nyelvű kiadványok?
Magyar, így van. De ebben pont az a lényeg, hogy a fiatalok, akik itt tanulnak a magyar iskola rendszerben, ők már ezeket tudják használni és érteni. Tehát ezek nem ukrán nyelvű.
Mert hogy 4 év alatt
a felnőttek számára. Hát igen,
hogy én megtanultam magyarul, már a gyerekek. Ugye? Tehát ez a szándék mögötte. És jól értem, hogy ezt
ez a szándék.
Jól értem, hogy ezt az akciót, ezt a brit bibliatársulat kezdeményezte, ő keresett meg benneteket, hogy csináljatok egy ilyen programot?
Nem, ez tulajdonképpen a kezdetén, tehát 22-ben, amikor elindult az ukrán-orosz konfliktus, akkor úgy támogatott bennünket, meg hát az Ukrajnával szomszédos országok bibliatársulatait, a brit bibliatársulat, hogy tudjunk elsősorban ukrán vagy orosz nyelvű bibliai irodalmat adni azoknak, akik ide menekülnek hozzánk. És ez működött is, tehát elég sok bibliai irodalom került így a menekültek kezébe. Ezek közül nagyon sokan el is mentek, tovább mentek Magyarországról, mentek más országokba, tehát csak egyfajta tranzit ország voltunk, de azért elvitték magukkal ezeket a kiadványokat, tehát reméljük, hogy jó kezekbe kerültek. Ezek bibliai kiadványok, új szövetségek, János evangéliuma kiadványok, olyan bibliai szövegválogatások, amik vagy a háború, vagy a veszély, vagy a menekült lét, vagy a fájdalmak, a veszteségek közepette gyűjtett a szenvedő emberek számára összegyűjtött ilyen bibliai szövegválogatások voltak. Ezek célzott kiadványok voltak, ukrán, illetve orosz nyelven. De ahogy ugye telt múlt az idő, ezekre egyre kevesebb igény volt. Mondom, ezek vannak még nálunk, de nagyon ritkán kopogtatnak be ezekért a kiadványokért. Viszont arra gondoltunk, hogy a gyerekek, akik itt
iskolába járnak, és a szüleikkel letelepedtek. Hát, ugye én Budapesten élek, nagyon sok orosz vagy ukrán nyelvű embert hallok, és nagyon sok közöttük gyerek, elsősorban nők gyerekekkel nyilvánvalóan, akik itt letelepedtek. És erre a helyzetre szeretnénk így reagálni, hogy a bibliai kiadványokat a gyerekek számára tesszük elérhetővé. Itt tényleg szerintem joggal gondoljuk azt, hogy a gyerekeknek egy nagy része már megtanult magyarul, és tudja ezeket használni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pecsuk Ottót, a Magyar Biblia Társulat főtitkárát, református lelkipásztort hallották.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Mint a liget fasorán a gesztenye fa virága, mint a falnál eldurusolt férfi ember imája, mint a tenger nagy vizének fergeteges zúgása, mint az ég színkék ég tovaszálló gunárja. Mint a széles mező vadvirágos illata, mint az éj sötét ég végtelen sok csillaga, mint az alkonyatnak szivárványos izzása, mint a gyertyák sorban állva várva egy-egy imára. Ilyen az ő tökéletes megteremtett világa, olyan szép, gyönyörű szép, végtelen, határtalan, lenyűgöző, fel nem fogható ez az ajándék. Mint a felkelő nap gyengít fényen melege, mint az őszi erdő lehullajtott levele, mint a hajnali pék illatozó kenyere, mint a boldog vőlegény és jobbján az ő kedvese. Forrás vize égető nap hevében, mint nyári eső után gyémántcsepp a levélen, mint a gyermek anyja karján elmerülve egészen, mikor látja oldhatatlan szeretetét szemében. Olyan szép, gyönyörű szép, végtelen, határtalan, lenyűgöző, fel nem fogható ez az ajándék. Oh, 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 olyan szép, gyönyörű szép, végtelen, fel nem fogható ez az ajándék. Olyan szép, olyan szép.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Az építészeti műszaki tervezési tevékenységet végző és az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató vállalkozóknak meghatározott tartalmú felelősségbiztosítást kell kötniük tavaly január óta. A biztosítással nem rendelkező vállalkozásokat eltiltják a tevékenységüktől, hívta fel a figyelmet az egyik biztosítás közvetítő. A biztosítási fedezet ellenőrzését tervezési tevékenység esetén a Magyar Építészkamara és a Magyar Mérnöki Kamara, míg kivitelezői tevékenység esetén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara végzi évente legalább egy alkalommal. A közleményben Kozma Gábor, a cég vezérigazgatója kifejtette, a biztosítás közvetítőhöz érkező információk szerint a napokban megkezdődött a biztosítási szerződések ellenőrzése, a kötelességüket elmulasztó vállalkozásokat a szerződés megkötéséig, de legfeljebb 6 hónapig eltiltják a tevékenység végzésétől. Azok a vállalkozók, akik kamarai értesítést kaptak a hiányosságról, haladéktalanul kössék meg a biztosítást, és 8 napon belül jelezzék azt a kamarának, mert ennek hiányában a 6 hónapos határidő leteltét követően törlik a vállalkozást a nyilvántartásból. A Debreceni Szakképzési Centrum 2024-ben bevezetett mintatáborát az idén először országos méretűvé bővítik. A Tanítsunk Magyarországért program keretében a nyáron több mint 30 szakképzési centrum szervez bentlakásos nyári táborokat 7. osztályos általános iskolásoknak, jelentette be a program irányításáért felelős kormánybiztos Debrecenben. György László felidézte, a program keretében egyetemisták mentorálnak olyan többségében kis településeken élő gyerekeket, akiknek a többsége az általános iskola befejezéséig el sem hagyja a faluját. György László kitért arra is, hogy a 2 hetes bentlakásos táborokban, ahová a régióból érkeznek 7-esek, egyrészt megismerhetik a szakképző intézményeket, élményt kapnak a szakmákról, bemutatják a munkaerőpiaci lehetőségeket számukra, feltárják a felsőoktatás felé vezető utakat, másrészt különféle kulturális programokkal, színházlátogatással és sportolási lehetőségekkel is várják a diákokat. A 2014-ben elindított Barlangoljunk kezdeményezés eredményeként 30%-kal nőtt a barlangok látogatottsága Magyarországon, hangsúlyozta az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára Pécsett. A Barlangoljunk, március a Barlangok hónapja című kezdeményezés nyitó rendezvényén Rácz András felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg már évi több mint 500 000 látogató keresi fel a nemzeti parkok kezelésében lévő barlangokat országszerte. A kormányzat az igényeknek megfelelően az elmúlt bő évtizedben mintegy 1,5 milliárd forintot költött ezen élettelen természeti értékek megőrzésére, bemutathatóságuk fejlesztésére. Közölte azt is, hogy az eseménysorozat célja, hogy a telet követő időszakot már a tavasz legelején programokkal töltsék meg, ennek megfelelően országszerte várják olyan eseményekkel a látogatókat, amelyeket kizárólag ebben az időszakban kínálnak. Rácz András felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyarországon több mint 4200 barlangot tartanak nyilván, ezek közül 30 idegenforgalmi hasznosítását végzi az országban működő 10 nemzeti park közül 5. A barlangok egy része akár kerekesszékkel, babakocsival is látogatható, de akad közöttük több olyan, amely kalandturisztikai programokat, egyedülálló élményeket kínál, emelte ki.
Európa Rádió híreit hallották.
Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska macska kövek. Haza-haza igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az állomás mindig ugyanaz, most elmész, de fejben itt maradsz. Idegen voltál a bőrödben, amíg vasalva álltak egy bőrönben. A terveid oly sok éjszaka, de most csomagol a szív, megyünk haza. Mit zakatolt bent a képzelet, míg az árnyék boxból béke lett. Ha minden régi sebet megszoksz, beszélhetsz újra önmagadhoz. Mint régi pattás, köszönt a táj, nem fáj a csend, az idő megáll.
haza, haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska, macska, kövek. Haza, haza, igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza, haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig haza jövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az, aki vagyok. Az, aki vagyok. A Dunaparton húz kardigánt, megdolgoztatjuk a romantikát, feledésben őrzi a múltunk, a hibáinkból nem tanultunk. A nagy világnak megmutattuk, mit összeszedtünk, ma elmulatjuk, hogy túl sokat várnak az álmok rabok, de itt úgy ébredtem, hogy szabad vagyok. Haza, haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az kocska, macska, kövek. Haza, haza, igen, jobbat ismerős utcákon lehet. Haza, haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig haza jövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Haza, haza jövök, épp megtelt a szív. Haza, haza jövök, mindig visszahív. Haza, haza hozom még egy kis darabot, a világból sok-sok pillanatot. Haza, haza jövök, épp megtelt a szív. Haza, haza jövök, mindig visszahív.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Szeretnénk jobban megérteni, mi az a kriptó és hogyan lehet vele kereskedni. Szakértő vendégeink is következnek, de előtte az utca emberét hallgatjuk meg, hogy ők mit tudnak a kriptóról. Tanítványaim összeállítása következik. Az anyagot Tóth Eszter, Kozma Kinga Kamilla és Császár Hunor, szegedi kommunikációszakos egyetemisták készítették.
Szerinted mi a kriptó?
Virtuális pénz, valuta.
Digitális fizetőeszköz?
Szerintem valami valutaforma, azt hiszem, én valami ilyesmit hallottam.
Fú, igazából szerintem az egy valamiféle valuta, azt tudom, lehet befektetni, és ha jól tudom, ez ugye így nem létezik csak az online térben, hogy ez valami online ilyen befektetési lehetőség.
Szerinted hogyan lehet pénzt keresni a kriptóval?
Hát, azt nem tudom.
Én így a tőzsdéhez hasonlítanám, de igazából én ebben nem vagyok annyira jártas, hogy ezek pontosan hogy működnek, gondolom van itt is valamiféle részvény, vagy ennek megy fel az ára, vagy le is mondjuk beleteszek 10 000-et, és hogyha feljebb megy, akkor lehet, hogy 15-öt ki tudok venni, szóval így valahogy így képzelem el.
Szerintem sehogy, most már nem.
Miért gondolod így?
Azért, mert ez már kifutott. Már beálltak a stablecoinok kb, a Bitcoin, meg a Solana, meg az Ether, meg egy-kettő, a Polka az meg zuhan. Én nem tudom, szerintem ez most már lecsengett. Azért vannak még, amik így a pályán kívül haladnak, ahol úgy anonimitást biztosítanak, mint az ékes, de azt majd a szabályozás fogja eldönteni, hogy mennyire ez sikeres.
Esetleg van-e neked kriptó megtakarításod?
Nincs.
Amúgy ismerősem, távoli ismerősem van olyan, aki szerintem kriptózik, vagy kriptózott. Hát én sajnos egyetemista vagyok, szóval ilyen ebben nem gondolkozok, hogy mibe fektessek még.
Van. Ugye a Bitcoin az megmaradt, azt meg is hagyom, és most Solanát vettem, és azt fiatatom már, mint hogy stackelem.
A járókelők után pedig jöjjön a szakember és a kriptokereskedő. Először Rácz Tamás Attila, a Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi karának adjunktusa. Szerinte a kriptó nem is valuta, mert nem teljesíti, amit egy pénznek tudnia kell, például nem lehet vele széles körben fizetni, pedig van ismert példa arra, hogy valaki 10 000 kriptóval vásárolt pizzát. A kriptónak kincsképző funkciója van, befektetésnek használják leginkább. De jól teszik-e ezt? Az egyik tanítványom Császár Hunor, szegedi kommunikáció mesterszakos egyetemista összeállításából ez is kiderül.
Hogyan definiálnád röviden, hogy mi is az a kriptói gazdasági szempontból?
Hát ha az én definíciómra vagytok kíváncsiak, én azt tudnám mondani, hogy a kriptók, én nem is szeretem azt, hogy kriptovaluta használni, szerintem csak kriptóknak kell őket nevezni, de ezt majd kifejtem. hogy a kriptók igazából ilyen blokklánc, vagy angol blockchain technológián alapuló szolgáltatások. Mert alapvetően ugye kriptovaluta néven indultak, ugye 2008-ban egy álnéven egy Nakamura nevezető úriember elvileg ő találta ki ezt az egészet. Szerintem nem csak egy ember volt, tehát hogy ezt nem egy ember alkotta meg, magát ugye a bitcoint lényegében, akkor ugye az ő célja az volt, hogy tényleg egy ilyen egy valutát hozzon létre, amely mindenkitől függetlenül, tehát hogy ne legyen egy központi szereplő, akin keresztül történik a kereskedelem, tehát ez a peer-to-peer, tehát ez az egyik személy küldi a másiknak, anélkül, hogy bankot vagy bármilyen közvetítőt bevonnánk ebbe a folyamatba, tehát ilyen egy független kereskedelmi rendszert építsen ki, és ennek lett volna a valutája ez a bitcoin. De te nagyon eltávolodtunk, tehát hogy ez pénznek indult, tehát tényleg pénznek indult, de nem pénz lett belőle. Tehát ugye a pénz funkcióit a kriptovaluták nem tudják már betölteni, tehát hogy fizetni nem nagyon tudunk vele, vásárolni nem nagyon tudunk, tehát hogy így voltak ilyen sztorik, hogy a Hanyec László, aki egy magyar származású, Floridába érő informatikus, 10.000 bitcoinért vett egykoron pizzát, amikor ki akarta próbálni ezt a fizetési rendszert, ő ilyen tesztelője is volt ennek a rendszernek, de ugye a boltban nem tudunk vele vásárolni. És hát igazándiból egy funkcióját őrizte meg a pénznek, ez a kincsképző funkciója, tehát hogy azért befektetési célból tároljuk, de másra nem igazán használjuk, ezért szeretem inkább csak kriptónak nevezni őket, nem valutának, tehát semmiképp sem pénzek, hanem valuták.
És akkor hogyan választanád szét akkor magát a kriptót az említett különbségeken túl a fiat pénztől?
Hát alapvetően ez, hogy nem lehet vele fizetni, nem lehet vele vásárolni. Jó, hát tudunk, de csak korlátozottan. Tehát, hogy például, amikor én Montenegróban jártam egy 8 éve ezelőtt, akkor lehetett nyaralókat venni bitcoinért. Tehát, hogy ott tényleg ki volt plakátok, vagy óriás plakátok, hogy hány bitcoint ér egy nyaraló. De azért nem tudunk leugrani a spárba is bitcoinért vásárolni, tehát, hogy a vásárlási funkciója nincs meg, fizetni se tudunk vele, tehát hogyha valakinek azt mondnánk, hogy kölcsönadunk, mit tudom én, 10 millió forintot, majd bitcoinban fizet vissza, akkor vagy jól járunk, vagy kevésbé jól járunk. Ugye ez pont abból következik, hogy az érték az nagyon változékony. És ebből adódik az, hogy a pénzek harmadik funkcióját sem tudja megtartani, ami az értékmérő funkció lenne. Mindig azt szoktam mondani példaként, hogy mi az, hogy értékmérő funkció egy pénznél, hogy gondoljunk csak a foci játékosokra, hogy a foci játékosok pénzét, a értékét pénzben szoktuk meghatározni. Tehát, hogy mennyire lehet megvenni egy játékos. Tehát ez az értékmérő funkciója a pénzeknek. Hát a kriptóknak pont ezért sincs meg, mert nagyon változékonyak. Erdő a fiat pénzekhez kell, ehhez hasonlóan ezt a kincsképző funkciót tudta erdő megőrizni. Tehát ez, ami megmaradt, de semmi más nincs meg. Tehát, hogy egy befektetés.
És hogyan működik a gyakorlatban ez a befektetés?
Hát lényegében ugye, hát maga ugye a kriptó, mint mondtam, ez a blokklánc technológián alapszanak, nem vagyok IT szakember, a blokklánc technológiát nekem ekkor úgy magyarázták el, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint egy digitális főkönyvet, és hogyha egy példát kéne hozni, hogy mi az, hogy harmadik féltől független, mintha lenne egy baráti társaság, ők alkotnák ezt a blokkláncot, és az egyik barát kölcsön kérne a másiktól. És akkor ott mindenki szemtanúja lenne ennek, tehát egy nagy táblára kiírnák, hogy Peti kölcsönadott Tominak 10 millió forintot, ezt mindenki látja, mindenki leellenőrzi, mindenki nézi azt, hogy átadta a pénzt valóban Peti Tominak, majd amikor elkezdi visszafizetgetni, törleszteni a pénzét, azt is mindig rögzítik ezen a táblán, és mindenki ellenőrzi, tényleg megtörtént a folyamat. Tehát, hogy maga a hálózat, ahogy működik, ott mindenki ellenőriz mindenkit, tehát, hogy mindenki tisztában van a főkönyvvel, mindenki rálát, mindenki ellenőrzi, csekkolja, hogy tényleg megtörténtek a tranzakciók. Tehát ezért kell harmadik fél, hogy maga a hálózat ellenőrzi önmagát. Tehát, hogy így működnek ezek a blokklánc technológiák. És valójában ugye ebben a blokkláncban igazából, amikor kriptót veszünk, nem is a kriptót vásároljuk meg, csak a rendszernek a tulajdonjogát veszünk meg egyébként. Tehát ennek az egyik ilyen blokkláncnak a tulajdonjogát kaphatjuk meg. Tehát ez jelenti igazából egy bitcoin, az egy ilyen blokklánc, egy ilyen hálózatba kötött rendszer igazából. Tehát lényegében így néznek ki ezek a kriptók, ez a blokklánc technológia, és a összes kriptó erre épül, tehát ilyen blokklánc technológiára. Azért szoktam mondani, hogy blokklánc alapú szolgáltatások, mert ugye van sok kriptó, amit nem is akar már pénz lenni. Tehát van a Filecoin nevezetű kriptó, az például pont azzal foglalkozik, hogy ilyen file megosztó rendszereket, tehát ilyen fölösleges kapacitásokat szabadít fel egy hálózatban, tehát akik nincsenek lekötve számítógépen tárhelyek, azokat adja kölcsön. A Uniswap nevezetű kriptó az például egy kriptotőzsdét működtet, hogy maga a kriptó az egy tőzsdét működtető szolgáltatás. Tehát ezek ilyen szolgáltatások, amik így alapszanak, vagy ha jól tudom, a Walmart is használja Amerikában arról, hogy amikor a termékeket így szállítatja a szolgáltatórendszer, kamionról kamionra a termékek, akkor ott is igazából minden kamionnak le kell csekkolnia, hogy tényleg azt kapta, amit kapott, az hogy megy tovább, és a rendszerbe is így kerül be. Tehát ez ívük blokkláncnak, hogy a korábban bekövetkezett tranzakciót is mindig leellenőrizzük. Tehát, hogy nem tud senki csalni a rendszerben, mindenki látja ezt a ezt a folyamatot, hogy milyen tranzakciók történtek.
Azt, hogy a tőkeáttétes kereskedelem szempontjából hogyan kell nézni a kriptókkal való üzletelést, Ivanics Tamás kereskedővel és tartalomgyártóval próbáltuk megfejteni a továbbiakban. Mivel is foglalkozol pontosan?
Teljesen tökéletesen elmondva, én tőkeáttétes kereskedő vagyok, technikai analízis használok. Ami azt jelenti, hogy engem nem érdekel, hogy milyen vállalat, milyen szerepet tölt be a piacon, hogy mit csinálnak vele, milyen a bevétele, tehát ezek az információk számomra lényegtelenek. Én magát a grafikonját nézem meg interneten, és a grafikon múltbeli adatai alapján én ki akarom találni azt, jó eséllyel, el is találom, hogy merre fog menni az adott grafikon, és maga együtt az értéke, igen, tulajdonképpen.
Milyen módszereket használtok ezeknek a grafikonoknak, úgymond a vizsgálására, vagy elemzésére? Vagy hát, hogy...
Erre a technikai analízis van. Nagyon sok milliós stratégia van. Stratégiát, igazából ez a kedvenc szava egy kereskedőnek, egy tőkeáttétes kereskedőnek leginkább ez a kedvenc szava, hogy a stratégia, ez a szent írás. Legtöbb ilyen, tudod, ez a megélek a kereskedésből ember is ezeket használja, ezeket az alapfogalmakat, de maga tényleg a stratégia az egész dolog. Vonalakat húzunk fel a csártra, a múltbeli gyertyákat nézzük, hogy milyen havizárása volt, hogyha napos kereskedést szeretnék csinálni, akkor milyen napi záráson volt, ha csak perces, órás kereskedést szeretnék, akkor azt nézem, hogy most az 5 perces hol zárt, és hogy a jelenlegi piaci helyzetben hova fog menni valószínűleg. Tehát erről szólt tulajdonképpen, ezeket használjuk, stratégiákat, vonalakat, ecsettel rajzolunk, mindenféle eszközön, nagyon sok eszköz van, tehát meg nem lehet mondani, mert ha te belekezdenél, vagy bárki belekezdenél, lehet, hogy ő azt mondja, hogy ő ezt használja, és én ahhoz nem tudok hozzászólni. Én például el tudom mondani, hogy én például vonalakat húzok. Én a vonalakkal, meg a formációkkal foglalkozok. Lehet, hogy te, mit tudom én, Fibonacci-t használsz, az is egy eszköze a kereskedésnek, és akkor azt fogod használni igazából.
De viszont mi a tőkeáttétes kereskedés? Mivel más?
Hát a tőkeáttétes kereskedés az, hogy jó sok pénzed nincsen, akkor a jó kevésből tudsz nagyon sokat csinálni, vagy nagyon hamar elbukni tulajdonképpen. Hogyha rendesen kellene beszélni róla, igazából tőke áttéttel kereskedsz, vagyis azt jelenti, hogyha mondjuk egy 1%-as leverage-el dolgozol, tőke áttéttel dolgozol, akkor tulajdonképpen $100 idézőjel $1000 van. A matekban nem vagyok jó, nem biztos, hogy pont $1000-ra jön ki ez a tőkeáttét, de az a lényeg, hogy egy broker cég, hogyha beregisztrálsz, akkor ő ad neked kölcsönt. Uh-huh. Tehát ebből a kölcsönből fogsz profitálni. És attól függ, hogy mekkora pozíció nyitsz be a pozícióba, vagyis hát lépsz be a piacba, például, mit tudom én, te úgy döntesz, hogy most az aranyat szeretnéd befektetésre használni, de hát $100 ez nem elég, akkor tőkeáttétesen nekiugrasz. És erre különféle broker cégek vannak, megadták neked a tőkeáttétet, idézi-e kölcsönt, és akkor tulajdonképpen mehetsz kereskedni, és lehet, hogy $100 csinálsz egy nap alatt 500-at, de azt a 100-as valószínűleg el fogod bukni, hiszen kezdő vagy, tehát nem is az, hogy valószínűleg szerintem biztosan el fogod bukni, amíg hogyha nyersz is az elején, és tulajdonképpen erről szól, egy kölcsönt kapsz, idézőjel. De ez a kölcsönt sem úgy kell elképzelni, hogy ezt majd leverik rajtad, mint egy uzsorás, vagy bármi, tehát semmi ilyesmiről nincsen szó, elvágja a veszteségedet. Tehát amikor elbukod azt a $100 a tőkeáttéttel, akkor ott már el is vágják, és nem fog mínuszba menni, meg nem leszel tartozásba a broker felé, így gazdálkodnak, hogy a tőkeáttétet biztosítják, mert úgyis tudják, hogy buksz. Tehát mindenki bukik szinte, szóval.
De a tőkeáttételes kereskedelem a kriptókkal hogyan működik, hogyha látod a különbséget?
Semmiben. A grafikon ugyanaz. Csak a különbség az, hogy a probléma a kriptovalutákkal, hogy mivel nem áll mögötte senki, szinte csak magánszemély, ezért könnyebben manipulálható. És hogyha könnyebben manipulálható, legtöbb esetben mémcoinokról beszélek, ilyen mémekről, nem a nagyobb coinokról, mint a bitcoin, meg ilyenekről, hogy ott például az tényleg egy kaszinó, az semmi. Az nem fogod prediktálni, az csak valamikor föllövik, valamikor nem. Jönnek ezek a sztorik, hogy ez az ember hány milliót keresett belőle, legtöbb esetben ilyen mémcoinokat kereskedik, de ezek így ennyiről szólnak. Ez nagyon sok csoportja van a kriptovalutáknak, és azért mondom ezt, hát hogy egy különbséget kellene keresni, az, hogy én inkább mindig azt szoktam mondani, hogy a kriptó az a legjobb módszer arra, hogyha van 2 milliód, legyen gyorsan belőle 1 millió. Tehát, hogy azért maga egy pénzéget.
Tényleg, milyen csoportokat különböztetünk meg, mert eddig tudtam arról, hogy van nyilván a bitcoin, a számon tartjuk, igen, akkor igen. Van az Ethereum, akkor vannak az altcoinok, illetve hogy a proof of work, meg a proof of stake működési jelv, igen, különböztetünk. Igen, igen. De ezen kívül milyen fajta
kriptókban. Még vannak a meme coinok, az igazi kaszinó.
És
az
valódi piac, tehát amiben pénzek állnak?
Pénzek állnak benne, igen, de csak magánszemély. Oda nem megy intézmény, oda be sem teszi a lábát az intézmény, ott tényleg magánszemélyek játszanak egymás ellen, hogy most éppen a fincoin az mekkorát fog menni, és gyertek ide, legtöbb streamer, neves streamer olyan, hogy millió feliratkozókkal rendelkezik, ilyenben, hogy belerakják a pénzt, a sok nézőt beleraknak, hogy menjetek bele ebbe a coinba, nagyon jó lesz, felmegy a piaci kapitalizációja, mit tudom én, 500x-et, $1000 csináltál 500 milliót, hogy mit tudom én mennyi, most nem 500x az nem nyilván $1000 nem annyi, de csak mondtam valamit, hogy mennyi pénzt kereshetnél belőle, és akkor ugye aztán egyszer csak így plac és nulla, és miért? Hát meg kivették a nagy tárcások a pénzüket, hogy jó van, köszönjük szépen mindenkitől, begyűjtöttük a pénzt, és ugye nagyon sok ilyen sztori van ugye ezzel kapcsolatban, hiszen ugye van a Hayley Welch, ugye ez a Haktuo mém lány, ugye, aki szintén ugye ezt a kriptovalutás...
Rockpullolta a piacot.
Igen, rockpull, mindenhol. Tehát ez a kaszinó, ez a degen kaszinó körülbelül, ez a mémkoinozás.
Ez egyébként legális gyakorlat. Tehát egyébként
fogalmam nincs egyébként, nem tudom. Szerintem igen. Úgy alapjáraton hogyha kihúzod a szőnyeget mások alól, és elveszed a pénzüket ilyen formába, az nem az. De a kriptovalutáknál annyira gyakori, hogy szerintem ez olyan, hogy nem foglalkoznak vele. Tehát ez nem olyan, mint amikor, mert ugye a kripto az teljesen más, és ez vadi új innovációs dolog, és nagyon mindenki szereti, meg mindenki arról beszél, hogy itt lehetsz milliómos, meg ez a jövő. Én egy kicsit másik oldalon állok, és szerintem inkább ki kéne hagyni ezt a pénztemetőt, mert a legtöbb ember csak itt is bukik, csak itt még többet. De igen, azt akartam mondani, hogy nem ugyanaz, mint a tőzsde, hogy mondjuk egy nagy befektetési vállalat azt mondja, hogy hát igen, ez az afrikai gabonatermőcég nagyon nagyot fog kaszálni ez a részvénypiacon, mert ugye ezt piaci manipulációnak hívjuk, mikor valami neves ember azt mondja, hogy na gyertek, vegyetek itt. És amúgy, hogyha mémkoinokról beszélünk, és tényleg valaki azt mondja, hogy gyertek, vegyünk, vásároljunk bele ebbe, az illegális, de valójában nem, mert amúgy meg csinálják nagyon sokan, és tudni kell azt, hogy már pedig itt tényleg csak az emberek irányítják a piacot, és azonnal kiúszhatják alulod a pénzt. De például egy ilyen, ha egy globális vállalat azt mondja, hogy az afrikai gabonatermőcégre rakd a pénzed, mert már pedig az jó lesz a tőzsdén, akkor oda már nagyon sok ember megy, mert hát a tőzsd az már egy biztonságosabb hely is. Na, az például az már tiltos, az már tényleg illegális dolog. De a kriptovalutáknál nem hinném, hogy annyira foglalkoznak ezekkel, mert túl új dolog, lekövethetetlen másrészt. Tehát elég csak kiállod, és azt mondod, hogy hát nem én voltam, hanem más nagyobb tárcások, akik jöttek, de az nem... Közöm nincsen hozzá még ilyenek. Tehát ezeket meg megtalálni fogalmi sem meg lehet egyáltalán.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben előbb Rácz Tamás Attillát, a Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi karának adjunktusát, aztán Ivanics Tamás kriptokereskedőt hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Elveszel, csak
elveszek, ha elveszel, adni szeretnék, kérni nem, már
kértelek, hogy ne kertelj, írd le, hogy csak velem ezerszer.
Maradj még, ölej még,
szeress még, nézd rám, kérlek, még, ne menj még, nézd,
vegyél
fel, behűtöm gyorsan az időnket.
Ez a szörcsét a fejedben, aludni ettől nem tudok, csak
ez a szép pillanat, a fotózol én.
Nézd, 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 szeress még. Oh, oh, oh.
kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtök